Eredményes élettalálkozó 2013. április 26-a. A siker szerelmesei 10. rész. Az élet képlete.
Hát akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok! Az eredményes élettalálkozó szeretettel üdvözli mindazokat, akik a felvételt hallgatják, akik videóról követnek minket, és persze, akik itt vagytok. És szeretném egy gyors imával kezdeni, és aztán Ernő megoszt velünk egy gondolatot, mielőtt tovább mennénk a sikerszerelmesei sorozatunkkal. Úgyhogy, ha olyan ember vagy, akinek az ima furcsa, akkor tök normális vagy. És kérlek, ne kapcsold ki. Mondjuk itt most nehéz engem kikapcsolni, bár azért vannak eszközök, de az MP3 lejátszót, a weboldalat, vagy a webes alkalmazást, a böngészőt, a számítógépet, azt ki lehet kapcsolni. Ne tedd. Azon, hogy kibírod-e a következő egy órát, az életed múlhat. És ez csak egy alapelv. Ha válaszokat és megoldásokat keresel az életedre, olyanokat, amiket régóta nem találsz, amiket régóta nem találsz, ez azt bizonyítja, hogy nincs válaszod. És nincs megoldásod az adott kérdésre. Ez azt bizonyítja, hogy az a rendszer, amiben eddig gondolkoztál, nem adott megoldást. Ha régóta vannak olyan kérdéseid, amikre nincsenek válaszaid, akkor figyelj, muszáj nyitottnak lenned. Muszáj nyitottnak lenned. Nem hiszékenynek, nem naívnak, de nyitottnak. Az előfeltevések, az arrogancia, az a fajta büszkeség, amely alapjáraton visszautasítja a mást, egy olyan luxus, amit egy kereső, sikerre vágyó, a valóságban élni akaró ember nem engedhet meg magának. Úgyhogy bírd ki az elkövetkező órát. És utána gondolkozz. Utána hozd meg a döntésedet. Ha elég információt kaptál. Ha még nincs elég információd, akkor szerezd be azt, ami még hiányzik. De nincs előrelépés anélkül, hogy új gondolatokat ne fogadnál el. Nincs előrelépés anélkül, hogy meg ne fontolnád, akár egészen merész, eddig hihetetlennek tűnt alternatívák átgondolását. Nincs előrelépés. Nagyon sok ember ezért vesztegel egy helyben, mert a saját rendszerében, illetve abban a rendszerben gondolkozik, amit tanítottak neki. És megtanították neki, hogy mindent, ami túlmutat a saját kis rendszerén, a dobozon, azt visszautasítson gondolkodás nélkül. Mi ez, ha nem rabság? Mi ez, ha nem egy elmebeli börtön, aminek az ajtaját én zárom be? És persze a másik szélsőség nyilvánvaló ostobaság, amikor mindent elhiszek gondolkodás nélkül. Amikor nem azt kérdezem, hogy mi az, ami összhangban van a valósággal, mi az, ami igaz, hanem csak mondjatok, amit akartok, én mindent elhiszek, én mindent elfogadok. Ez a másik szélsőség. Azt gondolom, hogy ez is egy börtön. Ez az örök bizonytalanság börtöne. Mert amit csak hallasz, ahány csak új gondolatod van, mind versenybe fog szállni a nem létező meggyőződéseiddel. Na jó, oké. Úgyhogy, ha neked az ima furcsa, ez tök normális ebben a világban. De ettől még nagyon valós. Egy valóságosan létező Istent szólítunk meg, aki részt vesz a történelmünk, sőt nem a történelmünk, hanem a te személyes életed alakításában. A kapcsolatod ezzel a lényel az életed legfontosabb kategóriája, a végső kérdés és egyben a végső válasz. Úgyhogy imádkozzunk, és aztán Kálmán Ernő. Mindenható Isten, a Biblia Istene, aki kijelentetted magad, leleplezted magad az ember előtt, és aki nyilvánvalóan és kétséget kizáróan szeretőnek, kegyelmesnek és igazságosnak bizonyultál. Téged keresünk. Te hozzád jöttünk ma reggel. Tőled akarunk tanulni, tőled akarunk elfogadni. Sőt, megengedjük neked, hogy formálj minket, mint ahogy egy szerető atya neveli az örököst, hogy egy nap a trónjára ülhessen, hogy vele egy ívű lehessen. Formálj minket. Add a megfelelő szavakat nekem, és adj mindannyiunknak halló, elfogadó, alázatos füleket. A te nevedben, a mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Kálmán Ernő.
Sziasztok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, jó reggelt. Debrecentől, Pécsig, Szentgyörgytől, Izraelig. Szeretünk benneteket, és csak egy nagyon rövid gondolatom van, mert izgatott vagyok a Siker szerelmesei folytatása miatt. Voltunk néhány iskolában Kovács Tibivel, aki egy hihetetlen szolgálatot vezet, és bevett a buliba egy kicsit, és én is voltam, és beszélgettünk gyerekekkel, egy osztálya, 16 évesek lehettek, és feltettem azt a kérdést, hogy hányan szeretnétek sikeresek lenni ebben az életben. Mindenkit tolong, feltették a kezüket. És hányan tudnátok megmondani, hogy mi az értelme az életnek? Egy kéz sem volt a magasban, és mondtam neki, kérdeztem tőlük, hogy mit gondoltok, hogy lehetünk úgy sikeresek, hogy azt sem tudjuk, hogy mi az értelme az életünknek? És nagyon jót beszélgettünk. Az emberek valami igazira várnak. Elegük van a sok filozófiából, különböző vallásokból, a hazugságokból, valami igazi kell nekünk. Igazából csodára várunk. Csodát szeretnénk látni. De mi, hogyha csodáról gondolkodunk, akkor valami hatalmas természeti jelenségről, vagy nem tudom, valami nagyon látványos dologra gondolunk. És erről a csodáról szeretnék beszélni, a legnagyobb csodáról, ami csak előfordulhat velünk ebben az életben, nagyon röviden. Voltam egy előadáson nemrég, egy nagyon világhírű előadó beszélt, több ezren voltunk a teremben. Ő egy acélember, egy igazi hős, akit nem lehet megállítani, egy nagy küzdő. Egy asztalon beszélt, úgy tették fel rá, mert nem tud járni, úgy született, hogy nincsenek lábai és nincsenek karjai. Egy törzs az egész ember, egy acélember. És egészséges embereknek az ezrei ültek ott és csüngtek a szavain. Egy csoda miatt jöttek. Szerettek volna látni erőt, ami hiányzik belőlünk. Figyeljetek, hiányzik belőlünk az erő. Egy hiány állapotban éljük az életünket. Lehet, hogy igazából nem is élünk. Szeretnék belelapozni ebbe a könyvbe, Sanyi beszélt arról, hogy lehet, hogy előítéletekkel éljük az életünket, vagy nem keresünk eléggé őszintén. És mi hiszünk abban, hogy minden igazság, minden megoldás az életünkre ebben a könyvben rejlik, a Bibliában. Nekem is ott volt a polcomon, 20 évig, egyetlen egyszer se vettem le. De mégis levettem, amikor az unokatestvérem elkérte tőlem, és boldogan odaadtam, már csak foglalja a helyet, majd beteszek helyette valamit. Jobban is fog kinézni, tudod, Szent Biblia. Mondjuk erre nincs semmi írva. De ami benne van, tudod, az hihetetlen. És János apostol ír egy elképesztő dolgot az első levelének az 5. fejezetében, és azon belül is a 12. versben. Sanyi imádkozott a názáreti Jézus Krisztus nevében, és meg vagyunk róla győződve, hogy ő Isten. Tehát ő a megoldás az életedre. És megint csak ne kapcsolt ki, csak hallgass tovább egy picit, hogy mit szeretnénk mondani. János apostol ezt írja. Aki a fiú, azaz Jézus Krisztus, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Álljunk meg egy picit. Hé János, csak nem azt akarod mondani, hogy én nem élek, hogyha nincs meg nekem Jézus Krisztus. És egyáltalán mit jelent az, hogy megvan nekem Jézus Krisztus, vagy nincs? De csak maradjunk egy pillanatra az alapgondolatnál. Mi az, hogy én nem élek? Nagyon is élek, ne beszélj nekem arról, hogy nem élek. Járok-kelek az utcán, dolgozom, elmegyek szórakozni, kirándulok. Hogyha megütöm a kezem, akkor fáj. Hogyha megsértenek, akkor megsértődök. Ha szeretek és gyűlölök, mit beszélsz nekem? Jaj, egy 2000 éve élt öreg ember, egy hóbortos, tudod? Ő egy őrült. Mi az, hogy nem élek? Majd pont te fogod nekem megmondani, hogy élek-e vagy nem. De van itt valami fura dolog. Máté evangéliuma 8. fejezet 22. versében a názáreti Jézus Krisztus is valami nagyon hasonlót mond, és ez már zavarba kell, hogy ejtsen bennünket. Amikor az egyik tanítvány azt mondja neki, hogy követlek, csak előbb eltemetem az atyámat. És Jézus azt mondja neki, hagyd, hogy a halottak eltemessék a saját halottaikat, de te gyere és kövess engem. De jó ég, mit mondott az a férfi, aki Istennek vallotta magát? Azt mondta, hogy halottak. Embereket látsz az utcán járni kelni, jegyet lukasztanak a villamoson, megsértenek téged, beléjük ütközöl a járdán, hogyha túl nagy a tömeg, és halottak. Halottak vesznek minket körül. Halottakkal van tele a város. Halottakkal van tele a világ. Halottak tagadják, hogy Isten létezik. Halottak. Csak halottak. És emlékszem, és felháborító, ugye? Ez az üzenet felháborító. De emlékszem az életemre, amit Isten nélkül éltem. Emlékszem a dolgokra, amit tettem, amik egy pillanatra megelégítettek, de utána halottnak éreztem magam. Emlékszem, hogy szerettem valakit, miközben halottnak gondoltam magam. És a legjobb cselekedetem után, amire szerettem volna büszke lenni, kiderült, hogy igazából milyen korlátolt, milyen nyomorult ez az élet. És halottnak éreztem magam. És igaza van János apostolnak, és igaza van a názáreti Jézus Krisztusnak. A Biblia igazat beszélt. És figyelj, amikor odafordultam Krisztushoz, és azt mondtam, hogy elegem volt a halálból. Szeretnék élni. Szeretnék élni. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy én tévedtem. Egy csomószor tévedtem már az életemben. Jó sok dologgal kapcsolatban. Lehetséges, hogy veled kapcsolatban is tévedtem, Jézus. Lehet, hogy a Bibliával is kapcsolatban is tévedtem. Kicsoda vagyok én, hogy abszolút kijelentéseket tehessek, hiszen csak 70-80 év az életem. Egy nyomorult ember vagyok. Lehet, hogy tévedtem. Bocsáss meg. Szeretnélek próbára tenni. Úgy érzem, hogy az életem során te tettél engem sokszor próbára. De most én szeretnélek próbára tenni téged. És figyeljetek, a csoda, amire vártam egész életemben, ekkor bekövetkezett. Amint elfogadtam Jézus Krisztust, megváltomnak élni kezdtem. Rácsodálkoztam a világra, ahogy még soha. Megláttam magam annak, aminek még soha nem láttam. Úgy tekintettem egy másik emberre, ahogy azelőtt soha nem tudtam. És minden annyira nyilvánvalóvá lett az életemben. Hogy mi ez az egész, hogy kicsoda vagyok, tudod, hogy mi az értelme az életnek, hogy kicsoda Isten, minden értelmet nyert. Élni kezdtem, úgy értem minden színes lett, a fekete-fehér, a dia, egy HD minőségű, színes Dolby szőránt hatású filmé változott, és csak pergett és sodort magával. Tudod, de amikor sodort ez az áram, akkor nem csak így csapkodott össze-vissza, hanem én magam szerettem volna, hogy tovább sodorjon. És annyira jó ez az élet. Ha nem ismered Jézus, még sosem éltél igazán. Azt hitted, hogy élsz. Valóságosnak tűnik, de egy szellemi értelemben csak halottak vagyunk nélküle. Aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És csak egy záró gondolat. Zsidókhoz írt levél, a második fejezet, 9. vers, ha nem tévedek. Jézus Krisztus valamennyiünket megízlelt a halált, kisebbé tétetett az angyaloknál. Van egy passzus a Bibliában, hogy az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból az elsők. Isten az elsőből az utolsóvá tette magát, érted? És értem. Ő volt a parázna, ő lett a bankrabló, ő lett a tömeggyilkos, ő lett a gyalázat, a világ leggyalázatosabb emberete miattad. A világegyetem összes bűne az ő vállát nyomta, és Isten helyetted őt büntette meg. Az elsőből az utolsóvá tette magát. Tudod, és megízlelte a halált. Tudod miért? Hogy megízlelhessd az életet. Jézus megízlelte a halált azért, hogy te megízlelhessd az életet, az ő életét. És tényleg ezzel fogom befejezni, a világ, figyelj, az élet megízlelése, a világ nem szeretné, hogy megízleled az életet. A világ azt mondja, csak dönts le mindent a torkodó, jó gyorsan, hogy ne érezd az ízét, tudod? Aha, van egy rossz ízű gyógyszer, csak ledöntöm, nem fogom ízlelgetni. És ami elsőre jónak tűnik, azt mondja a világ, hogy ne ízleld meg, csak dönts le mindent egyből dönts le a torkodó, ne ízleld meg, mert rá fogsz jönni, hogy ez nagyon keserű. És Jézus azt mondja, hogy igenis ízleld meg az életet, mert akkor rá fogsz jönni arra, hogy mi az, ami szerintem jó, és mi az, ami a károdra való. Ízleld meg az életet, ne félj tőle. Tudod, ízleld meg a hazugságodat. Semmi baj, szeretlek, nem elítéllek. Csak ízleld meg az életet, hogy amikor hazudok valakinek, akkor nem azt mondom, hogy kegyes hazugság volt. Nem eltitkolok valamit, tudod, hanem megízlelem a saját cselekedetemet. Mert szembe tudok nézni vele, mert Isten szeret, és van erre bocsánata. És el tudom dönteni az életemben, hogy mi a jó és mi a rossz. De nem ez alapján kell már élnem az életemet, de ez egy másik üzenet. Tudod, fogadd el Jézus Krisztust, és ízleld meg az életet a maga teljességében, és bekövetkezik az a csoda, amire igazából nagyon kevés szavunk van, és aminél nagyobb csoda nem történhet egy ember életében, amikor tényleg élni kezdesz annyi év után. Olyan sok halálban eltöltött év után végre. Amen.
Rájöttem valamire. Ernő állati jól tud beszélni. Hallottátok ezt? Úgy értem, erre van a világnak szüksége, nem? Tehát úgy értem, nekünk, hogy valaki fölálljon, és elmondja az igazságot úgy, hogy képesek legyünk meghallani. Hogy megmozdítson bennünk valamit. Hogy változhasson az életünk. Hogy csak imádkozzatok Ernőért, hogy túlélje a következő évet, és beszéljen. Igaz? Hogy Isten használja őt, és hogy minél több fórumon, minél több csatornán hallhassuk igazából Isten gondolatát egy olyan tolmácsolásban, ami tényleg megérinti a szívünket. A kérdés tehát ez, ha az életedre minden válasz benne van ebben a könyvben, akkor hogy történhet meg, hogy miközben a könyv a kezedben van, hogy miközben olvasod a könyvet, a válaszok mégsem jutnak el hozzád? Ez a siker szerelmesei sorozatnak a dilemmája. Hallom néha ezt a nem is kifejezést, nem is vallomást, hanem inkább csak ezt a szívet, hogy én próbáltam ezt, és nem működik. Ez szerintem az egyik leg drámai dolog, ami egy emberrel történhet, hogy próbálta a kereszténységet, próbálta Istent, próbálta a Bibliát, és nem működik neki. Csak gondolj bele, hogy milyen elkeserítő, hogyha, hogy milyen elkeserítő, egészségetekre, kértek ti is? Hogy Ernőt ismerem, szerintem gyorsan tudna osztani mindenkinek, sőt a videó nézőknek is valahogy át tudná tuszmákolni a jó pohár tiszta vizet. Mit próbáljak még, ha ez sem működik? Tudod, el tudom képzelni, hogy egy hívő családban felnevelkedve, de a hit igazi lényegét elvétve, mindössze egy kulturális formában, egy vallásban, milyen elkeserítő lehet, mintha itt lenne a víz, és próbálnál inni belőle, és nem jön neki. Láttatok már két falu poharat? Hányan láttatok már két falu poharat? Pont úgy néz ki, mint ez. Úgy van megcsinálva, hogy nagyon vékony üvegből két fal van. És magában a pohárban nincs semmi, csak a két üvegfal között van a víz. Amikor megkapod a poharat, pont így néz ki, ugyanígy lötyög, ugyanígy meg tudod dönteni, de amikor inni próbálsz belőle, nem jön ki belőle az ég adta világon semmi. Érted? Semmi. Na ez a vallás. Ez a vallás. Próbáltam a kereszténységet, de nem működik. Úgy értem, csak fárasztó volt, csak terhet jelentett, de ugyanúgy szomjas maradtam. Az élet nem működik. Csak jobban próbálkozom, és nagyobb az elkeseredés, amikor nem sikerül. A siker szerelmesei sorozat erről beszél, hogy valódi életet akarunk. Úgy értem, a teljes mélységében. Az igazit vagy semmit. Az igazit valóságosan vagy semmit. De bohócot nem csinálunk magunkból. Úgy értem, Jézus Krisztus ezt mondja a Jelenések könyvében. Vagy legyél forró, vagy hideg. De ha langyos vagy, ha olyan vagy, hogy igazából nem érdekel, hogy most két falu pohár, vagy nem két falu. A lényeg, hogy valamit csináljunk, aztán lesz valami. Tudod, hát ja, én keresztény vagyok. Ja, de úgy igazából nem, de... Hát ki tudja, tehát hogy langyos, tudod, ilyen, úgy értem, erre Jézus azt mondja, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, mert én csak a lényeggel tudok kezdeni valamit. Ha hideg vagy, ha azt mondod, hogy menj a fenébe, nem is létezel, te egy kókler vagy, rászedtél, hogy olvassam, meg eljöjjek, és most nincs semmi, semmi, tudod mit? Na erre Jézus azt mondja, na legalább tudok viszonyulni hozzád, és nem úgy fogok, hogy te ilyet többet nem mondasz, hanem azt mondja, hogy figyelj, igazad van. Úgy értem, ezt akartam hallani, mert tényleg nincs semmid, mert tényleg üres az egész, és most végre adhatok valamit, most beszélhetünk a lényegről, most beszélhetünk arról, amitől a semmi megtelik velem. Tényleg megtelik. És ne gondold, hogy nehéz, nagyon egyszerű, de ne gondold, hogy könnyű, mert valójában nagyon nehéz. Egy igazi kapcsolat Istennel. Vagy legyél forró, aki tényleg tűzben ég, és éli ezt a bensőséges, valós kapcsolatot Istennel. Akkor sincs vallás. Hogy sincs vallás? Ez nagyobb a vallásnál. Úgy értem, amikor Isten jelenlétében voltál, akkor olyan nevetséges, amikor valaki megpróbálja megmondani, hogy hogyan viselkedj. Amikor Isten jelenlétében voltál, olyan nevetséges, amikor valaki megpróbálja az élet gazdagságát leegyszerűsíteni valamiféle emberi rendszerre. Hogy értem? Nevetséges. De ha nincs meg ez az igazi, akkor inkább menjünk haza. Vagy ha mégis itt vagyunk, akkor csak azért legyünk itt, mert ezt az igazit keressük. Ami közte van, az langyos. Ami közte van, az csak kiköpni lehet. Rendben van. A siker szerelmesei sorozat ezt keresi. Hogy lehet, hogy ez a könyv nem tesz se hideggé, se forróvá. És sok tényezőt néztünk meg, és az egyik legfontosabb az a bűn. És nem tudok annyit ismételni, amennyit már beszéltünk róla. Kérlek, hallgasd meg az ezt megelőző 4 részt. Csak ez a 4 rész szól a bűn jelentőségéről abban, hogy távol tartson ettől a könyvtől. Ahogy végighallgatod azt a 4 részt, nagyon-nagyon mély, nagyon alapvető gondolatokat fogsz hallani, amiket lehet, hogy sehol máshol nem hallottál eddig. Attól azok még igazak, mert a Bibliából valók, Isten szavát olvastuk és tolmácsoltuk. De most ott vagyunk, hogy tovább lépünk, hogy mélyebbre megyünk. A bűn megöl. A bűn zsoldja a halál. A halál, egyszerűsítek, elválasztottság Istentől. Az élet, kapcsolat Istennel. Az ember életre lett teremtve. Amikor Ernő mondta, hogy az utcán halottak járnak, igazat mondott. Olyan emberek járnak az utcán, akik nincsenek kapcsolatban Istennel. Ezért az életnek csak a biosz részét, a biológiai életet élik, az isteni életet nem. Egy új minőség, egy új tartalom, egy új mélység. Nem egy másik formája a biosznak, hogy a biosz életemben eddig ezt csináltam, és most azt fogom csinálni, eddig nem voltam vallásos, most vallásos lettem. Nem. Ez nem egy új élet. Az legfeljebb egy új viselkedés, egy új kultúra. Egy, ne sértődjön meg senki, egy megmosdatott disznó aranykarikával az orrában vagy a fülében. Ugyanaz, lényegileg nem változik semmi. Isten egy új életről beszél, a Zoé életről, az örökkévaló, minőségileg örökkévaló életről, az időben örökké tartó életről, egy másik minőség. A disznóból ember lesz, a halból madár, egy óriási változás, ahol az új viselkedés nem a régi megfegyelmezéséből, hanem egy új életből fakad. A disznónak repülni olimpiai csúcs teljesítmény volna. A madárnak természetes. A madár élete repül. Ilyen. És mindaz, amiről Isten beszél, nem valósítható meg a régiből, mert az újról szól. Azt mondja, hogy új életre van szükséged. Úgy értem, egy valódi új minőségre, amelynek természetes mindaz, amiről a Biblia beszél. A bűn zsoldja, következménye az elválasztottság Istentől. Na most Jézus Krisztus ezt rendbe hozta. Jézus Krisztus meghalt a te bűnödért és az enyémért. Jogilag a bűn miatt Isten nem kárhoztathat többet, mert ki lett fizetve? Minden bűn. Ezután, Jézus Krisztus után igazából már csak egy igazi bűn van, az, hogy nem ismered Jézus Krisztust, és nem fogadtad el személyesen a saját életedre azt, amit ő tett érted. János evangéliuma tanítja, hogy eljön a Szent Szellem, és megítéli a világot 3 dolog felől. Bűn, igazság és ítélet felől. És el is magyarázza, a bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Teljesen jogos, mert az összes többi bűnt Jézus kifizette. Hogyan mondhatná Isten azt, hogy loptál, miközben az előbb ültette le a saját fiát, megölte a lopásért. Hogyan mondhatná utána, hogy gyerünk, számoljunk el ezzel a lopással, amikor most ölte meg a fiát azért a lopásért, amely egy elégséges és teljes fizetség volt a bűnért. Nem teheti. A bűnkérdés meg van oldva. Ezután már csak azt kérdezi, hogy miért nem fogadtad el a fiamat. Úgy értem, ott van rajtad a bűn, amit ő már kifizetett, fogadd el, a bűn átkerül ő rá, és az ő élete átkerül te rád, és te szabad vagy, és ezt az egészet ezért csináltam. Nem azért öltem meg a fiamat, hogy megölhessem, hanem hogy te élhess. Na most, ha ennek ellenére nem fogsz élni, elkaplak és megrázlak. Ezért csináltam, hogy élhess. Úgyhogy hittem Jézus Krisztusban, belekereszteltettem az ő halálába, belekerültem egy, egy nagyon is valós, de természetfeletti módon ő belé, vele együtt meghaltam, és aztán vele együtt fel is támadtam, nagyon leegyszerűsítve a bűneim átkerültek őrá, és az ő élete, és vele együtt az ő jogállapota, az ő igazság szintje, az útlevele, a neve, a PIN kódjai, és az ég adta világon minden átkerült rám. Az isteni jog szerint tökéletes, megkérdőjelezhetetlen, teljes metamorfózis. Wow! Élek! Élek! Élek, és soha többé nem halok meg. Ámulatos! Ez az, ami helyzetileg történt. Ez az, ami az isteni feljegyzésben és az örökké valóságban megmásíthatatlanul örökké van. Mi a probléma ezután? A probléma az az, hogy a mindennapi tapasztalatod nem egyezik ezzel a valósággal. Miért nem? Mert Isten nem akarta, hogy a mindennapi tapasztalatod egyezzen ezzel. Mit csinált? Miközben megszületett az új ember benned, aki Zoé élettel él, isteni jogokkal bír, egy ő vele, és nem fogom a teljes kegyelmi tanítást újrakezdeni, aközben meghagyta a régit. Igaz és skizofrénia. Ketten vagytok, az új, meg a régi. És az új a születés pillanatában még pici. Kicsi tekintéllyel bír, könnyű elnyomni, olyan, mint egy csecsemő. Nem is tud sokat magáról, még nőnie kell. Időre van szüksége, hogy erőt nyerjen, megint képletesen beszélek, ahhoz, hogy ő nyilvánuljon meg többségében, és ne a régi. Te, aki valójában az új vagy, de te, aki körül vagy véve az összes régi gondolatoddal is, és mindennel, nagyon könnyen azonosíthatod magadat a régivel. Jézus megtette a csodát, és te azt mondod, hogy ne viccelj, nem történt az ég adta a világon semmi. Hát legalább valami, tudod, ilyen, lett volna egy ilyen, kicsit lebegek a föld fölött, lepattan rólam egy-két golyó, hogy értem, villamos nekem jön, és két kocsi összeroncsolódik, én meg tudom, leporolom. Valami történt volna, tudod? Tehát, hogy... Nem történt semmi. Annyira semmi, hogy ez kétségbeejtő. Na, itt jön az az erő, az a nagyság, amiről szerintem Nick Vujicic is beszélt. A hit, a meggyőződés. Kérdezem én, mielőtt tovább megyünk, mi a bánatért hagyta Isten melletted a régi bűnös természetedet? Hát micsoda kínzás! Micsoda morbid dolog, hogy azt mondja, hogy légy jó, és közben meghagy egy gépben, ami csak rossz tud lenni. Hát ez ilyen igazi pervers, tudod? Tehát, hogy értem, ez... Azt mondom, figyelj, ne hazudj. És közben egy olyan hangprocesszort rak beléd, ami csak hazudni tud. Zseniális. És akkor tudod, mi ennek a következménye? Kristálytiszta hit. A következménye egy olyan gondolkodás, amely a legapróbb részletekig keresni fogja Isten valódi gondolatát, és megpróbál vele összhangba kerülni. Feszültség lesz az eredménye, felismerése annak, hogy a törvény rendszere, amely azt mondja, hogy ne hazudj, és én nem hazudok, nem működhet. De akkor Isten mit akart ezzel? Mit akart még mondani? Akkor mi van több a törvény rendszerénél, ahol én élek, megteszem, amit mondanak, és függetlenül belelovagolok a naplementébe, mint egy igazi bajnok, aki soha többet nem hazudik. Nem, Istennek úgy tűnik, nem ez a terve. Akkor mi a terve? És gyakorlatilag egy állandó olyan életkörülményben tart Isten a régi bűnös természetemmel összezárva, amely minden nap, minden pillanatban ő hozzá kerget. Minden pillanatban emlékszik a Golgotára. Minden pillanatban azt mondja, hogy nincs mivel dicsekednem. Minden pillanatban azt mondja, hogy semmi vagyok nélküled. Minden pillanatban látja az ő szerető Istenét, amint éppen most meghal érte. Minden pillanatban gondolkozik rajta, hogy mennyire is szeretheti őt. Minden pillanatban látja nem csak Isten nagyságát, félelmetes erejét, hanem a gyönyörű, kimondhatatlan jellemét, aki meghalt értem, méltatlanért. Úgy értem, nem csak emlékszem rá, hogy egyszer méltatlan voltam, hanem minden pillanatban újra bizonyítom magamnak, hogy méltatlan vagyok. Minden pillanatban újra bebizonyosodik, hogy Isten nem azért szeret, nem szerethet azért, mert valahogy a hasznára vagyok. Mert valahogy jó biznisz neki. És csak el kell szúrnom, végre a nagy hibát elkövetnem, és akkor már nem lesz jó biznisz neki, és ugyanúgy el fog hagyni, mint mindenki más elhagyott eddig. Hanem minden pillanatban újra meg újra értem, hogy ez az Isten, ez tényleg szeret engem. Önmagából eredően, feltétel nélküli szeretettel, kiérdemelhetetlen, elveszíthetetlen szeretettel. Mert ha nem ilyennel szeretne, akkor most ebben a pillanatban már nem szerethetne. Akkor most ebben a pillanatban bármilyen feltételes szeretetet már eljátszottam volna. Ha nem így szeretne, már rég agyonütött volna. De legalábbis, na most már elég belőled. Egy ilyen közömbös, nem ütlek agyon, de akkor lássalak legközelebb, amikor a hátam közepét. Ez a minimum. És a legsötétebb pillanataimban hallom a leglágyabb hangot. A legsötétebb pillanataimban nem találom Istent ott fönt, mert itt van mellettem lent. Úgy ismerem Istent, mint senki más. A gyengeségem miatt, a régi bűnös természetem miatt, a nevét ismerem. Lehet, hogy van hatalma is. Hogy ne lenne. De a hatalmához, de a jelleméhez, a szeretetéhez képest a hatalma, az csak van. Miért hagyta meg Isten a régi bűnös természetünket? Mert sose láttuk volna a dicsőségét enélkül. Sose láttuk volna őt enélkül. Mindig csak a nagy, félelmetes uralkodót láttuk volna. Mindig csak a hatalmat, aki azt tesz, amit akar. Mindig beleképzeltük volna a saját kis kretén gondolatainkat, a sebeinket, a torz jellemképünket Istenbe. És te biztos olyan vagy, meg biztos ilyen vagy. És ő a szélsőségig kipréssel minket oda, ahol muszáj szembenéznünk azzal, hogy ő tényleg milyen. Mert ő vagy tényleg irgalmas, vagy tényleg kegyelmes, vagy tényleg szerető. Vagy minden útja igaz, és minden tette jóságos, vagy neked és nekem semmi esélyünk. Érted? Semmi. Zéro. A vallás csak képmutatás által élhet. A vallás, ahol az ember azt hiszi, hogy a saját jogán bármit elérhet, csak úgy működhet, hogy becsapod önmagadat. Hogy nem ízleled meg a saját gondolataidat igazán, nem ízleled meg a saját tetteidet igazán, hogy valahogy abban a révületben élsz, hogy nem vagy elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan vagy a régiben. De Isten neve csodálatos. Szeret téged. Figyelj, alig tudom kimondani, akar téged. Ezt érted? Úgy értem, ha álmodozik valamiről, akkor rólad álmodozik. Azt mondja, hogy egyszer talán megkapom a szívedet. Egyszer talán olyan leszel előttem, mint aki mezítelen, mint aki nem bujkál, mint aki, ha hallja a hangomat, akkor szalad felém, és nem elbújik. Aki, hogyha hallja a hangomat, örömmel szalad felém. És én a tiéd leszek, és te az enyém, mint énekek énekében. Én az én szerelmesemé vagyok, és ő én utánam vágyakozik. Ezt értitek? A vallás ezt nem érti. A vallás számára ez nem létezik. Ezek ki? Ezek? Ez nem létező. Ez nem létező. Úgyhogy A bűn zsoldja a halál. A bűn ezt elpusztítja. De hát Sanyi, most mondtad, hogy nem pusztítja el. Jézus meghalt érte, egyszer s mindenkorra élek. Igaz. De még mindig szabad vagy. Még mindig szabadon dönthetsz. Miközben élsz, hiheted azt, hogy halott vagy. Miközben élsz, és Isten nem választja el magát tőled soha többet, te dönthetsz úgy, hogy meghallod az ő hangját, felismered, hogy mezítelen vagy, elszégyeled magad, megijedsz, és elbújsz. Ez a halál. Rendben van? Most már nem helyzetileg vagyunk halottak, de tapasztalatilag lehetünk a bűn tudata miatt. A bűn uralma miatt. Mert nem gondolkozunk elég alaposan. Kérlek, az előbbi talán 10-15 perc lehetett. Az előbbi 10-15 percet én a hitéletem első 3-4 évében naponta 3-4 végig gondoltam. Mert semmi más esélyem nem volt rá, hogy tükörbe nézzek. Semmilyen más esélyem nem volt rá, hogy kijöjjek a bokorból. Érted ezt? A legutóbbi alkalmat itt hagytuk abba. Rómaiakhoz írt levél, és arról a gondolkodásmódról beszéltünk, amely el tud bánni azzal a furcsa állapottal, hogy helyzetileg tökéletes vagy, örök életed van, de tapasztalatilag újra meg újra megtapasztalod a régi bűnös természetedet, vele együtt a bűnt. És végigolvastuk Róma 6-ot, és a következtetés Róma 6.11-ben volt. Itt hagytuk abba. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, és ez volt a kulcsgondolat. Emlékeztek? Hogy el kell végezned a kalkulációt, ki kell számolnod, hogy mi a helyzet. Nem lehetsz felszínes, azaz ma reggel fölkeltem, belerúgtam az ajtófélfába, és egy olyan cifrát káromkodtam, hogy Attila kisípolta, azért Mihály angyal, tudod, az örökkévalóságból kisípolta azt a káromkodást, úgyhogy bűnös vagyok, ez a napon már nyomorultul fog telni, és aztán jönnek még a furcsa gondolatok is, aztán összevesztem a feleségemmel, és egy pillanatig utáltam a gyerekemet is, és végem. És ennyi, én nem vagyok méltó arra, hogy imádkozzak, hogy Isten tegyen értem valami jót, én mezítelen vagyok, és szégyellem is magam, és tudom, hogy ő most jön, és jól le fog szúrni, és legjobb esetben ezzel a megvetéssel néz rám, inkább elbújok. Na, ezt nem teheted. Ez az a felszínes reakció, ami az új szövetségben már elfogadhatatlan. Ez hazugság. Ez hazugság. Ez büszkeség, ha így gondolod. A büszkeség az, amikor a magad véleményét, az önigazságodat, a saját ítéletedet a helyzetről Isten ítélete elé helyezed. Mi Isten ítélete arról, ami történt? Az, hogy most öltem meg a fiamat ezért a kisípolt káromkodásért. Jézus Krisztust ezért feszítettem meg. Mit gondolsz, hogy kérhetném még ezt számon rajtad? Én csak ezen a ponton ugyanazt kérdezem, mint a legelején kérdeztem. Megvan-e neked Jézus Krisztus? Látod-e Isten szerelmét, irgalmát, kegyelmét most, és megelégszel-e vele, mint ahogy az atya megelégedett vele? És azt mondja, hogy végezd el a számítást! Nem élhetsz agyhalottan, úgy értem, a szellemiség, az Isten követése gondolkodással jár, tények számbavételével, döntéshozatallal, azaz hittel, a valóságról való meggyőződésről, ami nem csak abból jön, amit látsz, amit épp megtapasztalsz, hanem abból, amit Isten tanított. Úgyhogy ezért tehát, mind ezért, amit Isten megtett, ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, végezzétek el a kalkulálást. Igen, nem fogod megtapasztalni, igen, nem jön el a bűntelen tökéletesség pillanata, igen, nyomorult leszel, nem csak a káromkodás szintjén, hanem olyan bűnöket fogsz elkövetni, amik miatt felakasztanád magad. Miközben ezt teszed, 1 János 1.9, vald meg a bűnödet, Isten hű és igaz megbocsátja, és megtisztít minden gonoszságtól, és menj tovább, és mind eközben végezd el a számítást, hogy ezért a bűnért, ugyanúgy, mint a kisípolt káromkodásért, Adolf Hitler népirtásáért, mindenért Jézus Krisztus meghalt. A kérdés az ez, hogy én megelégszem-e, te megelégszel-e ezzel az áldozattal, ezzel a fizetséggel, mert ha igen, akkor most mi vagy? Szabad. Mert ha igen, akkor most mit kell tenned? Felemelni a fejemet. Ami mögöttem, azt elfelejtve, és ami előttem, annak neki feszülve megyek tovább. Úgy értem, a kegyelem azért van, hogy szabad légy, ne azért, hogy börtönben légy. A kegyelem azért van, hogy gyorsan helyreállj, nem azért, hogy lent maradj a földön. Tartsd magadról azt, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Van ennek értelme? Nem egyszerű. Ezt Pál is tudja. Ezt a mindenható Isten is tudja. Ezért elmondja még négyszer. Az elsőt átvettük legutóbb, most jön a második menet. Tehát, itt magyarázta el, hogy belekereszteltettünk Krisztus halálába, meghaltunk vele, de vele együtt fel is támadtunk. Most, ha amikor meghaltál a bűnnek, akkor hogyan élhetnél még benne? Hát csak egy választással, de valójában halott vagy a bűnnek. Tehát benn vagy a koporsóban, jön a gázművektől a hivatalnok, kéri a számlát, és csak maradj csendben. Azt nem ígértük, hogy nem jön és nem kopog. Csak amikor jön és kopog, akkor végezd el a számítást. Mi a számítás? Mit kell tartanom magamról? Hát azt, hogy meghaltam a bűnnek. De élek Istennek. Na most, ha mégis rutinból gyorsan kifeszíted a koporsót, és kinyújtod a 100 000 forintot a tartozásra, akkor utána vége? Nem, az is csak ugyanúgy egy bűn volt. Ugyanúgy, basszus, nem kellett volna kifizetni, kifizettem, nem baj, akkor ezután tartom azt magamról, hogy meghaltam a bűnnek, de élek Istennek. Ami valami olyasmit jelent, hogy újra meg újra emlékeztetem magam rá, hogy se nem futok a bűn után, se nem futok előle, hanem semmi közöm hozzá. Mert a bűn uralkodik, amikor futok előle, és amikor futok utána. De ha meghaltam neki, akkor hogyan uralkodhatna még rajtam, vagy hogyan élhetnék még benne? Hát úgy, hogy úgy döntök. Úgy, hogy nem végzem el a számítást. És megfeledkezem mindarról, ami történt. És akkor élek még benne. Akkor még uralkodhat rajtam. És ezért mondja a Biblia, mit mond? Mindezért, tehát azt tartsátok magatokról, azt számoljátok ki, azt fontoljátok meg, azt a döntést hozzátok, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Tisztában kell lenned vele, hogy van egy új életed, a Zoé élet, az Isteni élet. És tisztában kell lenni vele, hogy még megvan a régi is. De a régi már nem kötelező. Választhatod az újat. Sőt, valójában az új, az elrendelt, a normális. De a gondolati szokásod, a meggyőződésed, a hited arról, hogy hogy is van ez, egyenlőre sokkal közelebb van a régihez, mint az újhoz. Valójában alig hiszed. Valójában nem is hiszed, hogy van új. Édes, aranyos gondolat. De hát a realitás az az, hogy a reggeleimet ki kell sípolni. De Isten azt mondja, hogy nem, ember, büszke vagy, az önigazságodban élsz. Még mindig azt mondod, hogy neked igazad van, és én tévedek. Mi lenne, ha megaláznád magad, és végre elfogadnád, hogy amit te gondolsz, mindegy, hogy mennyire gondolod, keményen, milyen sok érzéssel van alátámasztva, csak nem igaz. Csak fogadd el, kelj föl így reggel, ez tök jó, ez működik. Bármit is gondolsz, mondd azt, hogy ez nem igaz. Fölkelek reggel, jönnek a gondolataim, az érzéseim, és ez az első imám, ó, Uram, én tévedek. Ez az első gondolatom. Jó reggelt. Én tévedek. És neked igazad van. Én agyhalott vagyok. És ahogy te mondod, úgy van. Remélem nem az Úr az. Akkor föl kéne vennem. Nem mobilon szokott hívni. és soha üzenet közben, mindig utána. Én tévedek, Uram, neked igazad van. Váljon gondolati szokássá annak a felismerése, hogy egy csomó minden, amit nagy erővel gondolsz, amit nagyon régen gondolsz, amit sok érzés támaszt alá, az csak nem igaz. Nem igaz. Tudatosan utasítsd vissza, ami belülről jön, és vedd magadnak az időt és a fáradtságot, hogy azt tartsd magadról, hogy újra végig gondold, hogy kikalkuláld az alapján, amit Isten mondott, hogy az a gondolat igaz-e vagy sem. Hú, Sanyikám, de hát ez melós dolog ez a kereszténység, itt gondolkozni kell. Bingo! Ugye, te mondja nekem még egyszer valaki azt, hogy a hit az az agyhalottaknak való. Nem. Viszont a szép az az, hogy ezek nagyon egyszerű gondolatok. És ha egy ideig gondolod őket, akkor utána ugyanúgy szokássá válnak, gondolati szokássá, mint ahogy a régi minták. Ezt a szabadságot Isten sose fogja elvenni tőled. Sose fogja elvenni tőled azt, hogy te dönts, te válasz, és hogy azt gondolj, amit csak akarsz. Ez az a pont, ahol téged tanít, ahol nevel. Ez az a körülmény, hogy van egy új ember és egy régi, bezárva egybe, ami neveli a gondolkodásodat. A régi bűnös természet meghagyása a gondolkodás nevelésének a legtökéletesebb eszköze. Isten olyan embereket fog maga mellé emelni az örökké valóságban, akik úgy gondolkodnak, mint ők. Szabad, szabadon. A szabadságuk mellett, vagy annak ellenére úgy gondolkodnak, ahogy ő. Itt tanuljuk meg. Úgyhogy pillanatról pillanatra azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. De éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. És akkor itt olvasom tovább. Velem vagytok, még bírjátok? Nagyon jó lesz. De azért lesz nagyon jó, mert csak szóról-szóra olvassuk, hogy mit mond az Úr. Figyeljetek! Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Oké? A bűnnek meghaltam. Megszabadultam tőle, mint a gázszámlától. Ezért már nem kell, hogy uralkodjon. Mikor uralkodik? Hát akkor, amikor jön, kopogtat a koporsódon, és azt mondja, ugrás kifelé, és te ugrasz ki. Vagy akkor, amikor jön, és te hallod a lépteit, és a koporsóval elkezdesz ugrálni, és menekülni előle. Uralkodik, ha ő irányítja a döntéseidet. Ha ő vezeti az életedet. Vagy azzal, hogy futsz utána, vagy azzal, hogy menekülsz előle. Az üzenet itt nem az, hogy ne vétkezz többet, mert ezt az igazi vallásos szív így olvassa. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ez egyenlő azzal, hogy ne kövess el több bűnt. Nem ezt írja. Nem ez van ideírva. Az van ideírva, hogy akár elköveted, akár nem, ne uralkodjon rajtad. Világos? Mert van benned valaki, aki elkövetheti, ez normális üzemmód, attól a bűn még nem jó, attól még nem helyes, de Isten úgy csinálta, hogy meghagyta azt, aki valójában Róma 7 szerint a bűn törvénye alatt él, és nem is képes más csinálni, csak bűnözni, úgyhogy ne lepődj meg rajta, amikor a bűn megtörténik. De amikor megtörténik, mit nem csinálsz? Nem támadsz föl a bűnnek a halottak közül, és nem menekülsz előle, és nem futsz utána, nem hagyod, hogy uralkodjon rajtad. Világos? Mit csinálsz még? Egy János 1.9, megvallod a bűnödet, Isten hű és igaz, megbocsátja és megtisztít minden gonoszságtól. A megvallás azért kell, hogy az igazságot erősítsd magadban. Elkövettem egy bűnt, ez már jelentéktelen. A lényeg az, hogy az továbbra is bűn, továbbra is rossz levágni egy darabot az ujjamból, ahhoz, hogy nehogy véletlenül, mert még mindig szokásból vagdosom, elkezdjem azt hinni, hogy ez jó, ezért mindig meg kell vallanom. Azaz azt mondom, Uram, bocsáss meg, hibáztam. Ezzel a hibás gondolatot, a hibás cselekedetet, a bűnt mindig megindexelem, mindig megpecsételem, mint rossz. Ilyen módon az elmém, a szívem tanulja, hogy ez egy nem kívánatos cselekedet. Ámos 3.3 szerint együtt járhatok Istennel, mert egyetértek vele, csak történetesen az egyik részem még levagdos egy darabot az ujjából. Rendben van? De nem uralkodik. Mikor kezd el uralkodni? Akkor, amikor megtörténik a bűn, Isten kérdezi, hogy hol vagyok, és én már nem vagyok sehol, mert a bokorban bujkálok. Ki vett rá, hogy a bokorban bujkáljak? A bűn. Istennek ez volt a terve, hogy a bokorban bujkáljak? Azért halt meg Jézus Krisztus? Miért halt meg Jézus Krisztus? Hogy éljek, hogy közösségben legyek vele, hogy magához hívhasson, hogy felnevelhessen, nem azért, hogy elfussak előle. Rendben van? Úgyhogy ne uralkodjék a bűn. A tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyverei legyenek. Annak ellenére, hogy meghaltam a bűnnek, és mint olyan szabad vagyok tőle, azaz nem kell, hogy uralkodjon rajtam, megtehetem-e, megvan-e még a szabadságom, hogy ennek ellenére fölálljak, és azt mondjam, hogy én bűnben akarok élni, és odaadom magam a bűnnek, azaz elkötelezem magam mellette, és azt mondom, hogy így fogok élni. Megvan-e a szabadságom erre? Megvan! Ezt javasolja Isten? Ebben a versben ezt nem javasolja. Azt mondja, hogy ne adjátok oda magatokat a bűn szolgálatára. Azért haltatok meg neki, hogy szabadok legyetek tőle. Nem azért adtam szabadságot, hogy utána visszamenj a cellába, és magadra zárd az ajtót. Ez pont ez a kép. Isten eljön a rabszolgapiacra, téged kivásárol. Ahogy kivásárolt, azt mondja, hogy most nem az ő rabszolgája után az én rabszolgám leszel, hanem az ő rabszolgája után én szabadon engedlek. Szabadon engedlek. Leveszem rólad a láncsot, és szabad vagy. És akkor lánc nélküli rabszolga vagyok? Nem, szabad vagy. Akkor udvari rabszolga leszek? Nem, szabad vagy. Teljesen szabad? Igen, akkor visszamegyek rabszolgának a másikhoz. Na, ezt nem javasolja. Ez az, ami ez nem igazán jó. Hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Isten szabadon enged. És tényleg elmehetsz. De valójában azért halt meg érted, és azért vásárolt ki a bűnből, mert szeret téged. Valójában még szerelmes is beléd. Valójában szeretne téged. De nem egy rabszolgát, hanem egy szabad embert, aki önként megy az Urával. Úgyhogy ha megkérdezed őt, és ő javasolhat valamit, akkor azt javasolja, hogy add oda magad nekem. Én nem fogok rád újra bilincset tenni, hanem mint ahogy apa fölneveli a gyermekét, mint ahogy anya gondozza a kicsinyét, mint ahogy a király, a vőlegény udvarol a menyasszonyának, az eljövendő királynőnek úgy Isten fel fog téged nevelni, magához fog édesgetni. Ez a javaslat. De szabad vagy. Te döntöd el. Az emberi méltóság, az elme kiképzése ezzel múlik, hogy te mindig újra meg újra választhatsz, hogy mit hiszel valósnak, és hogy abban a valóságban, amit hiszel, hogyan döntesz. És ő ezt javasolja. Ne uralkodjék a bűn, ne add oda a tagjaidat, szolgának, hanem inkább add oda magadat Istennek, aki a halálból életre kelt, mint akik a halálból életre keltetek. Ugye itt mondja, hogy a bűnnel együtt, Krisztussal együtt nem csak meghaltatok, hanem fel is támadtatok. Ugye ez fontos, hogy nem csak a tagadás van a kereszténységben, ahol én megtagadom a régi életemet. Sokan azt gondolják, hogy a kereszténység egy élettagadó vallás, amely azt mondja, hogy ez nem én vagyok, a bűn, ez rossz, jaj, és akkor a végén nincs semmi. De nem, ez egy óriási biznisz, ahol a régi rossz helyet, amit tényleg tagadok, egy zseniális újat kapok. Tudod, kiszállok a Trabantból, és beszállok a vadi új Maseratiba, vagy kiszállok a Trabantból, és beülök egy, mit tudom én mibe, páncélozott Hummerbe, ami kibír egy harckocsi aknát, úgyhogy felrobban alatta. Ezt tudjátok, hogy így csinálják az alját ezeknek az autóknak? Hogy amikor berobban alatta az akna, akkor a nyomás elmenjen mellette. Zseniális. Most láttam egy ábrát, csak így nagyon... Na, egy ilyet kapsz a Trabi helyett. Az élet élhetőbb, vagy hát oké, vagy legalábbis biztonságosabb. És tudom, amikor átmész a szomszéd kisfiátján, nem izzöttjen. Na mindegy. Ebből már nem keveredünk ki. De a Balaton jege megreped alatta, így van, vannak hátrányok is. De ezek azt hiszem ilyen kétéltűek is valamennyire, tehát hogy azt hiszem a kipufogó, megemelt kipufogó csőmagasságig a vizet is bírja. Na mindegy, jó, ne menjünk ebbe bele, majd felkészülök legközelebbre. Tizenegyedik vers újra kezdi. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Ha csak te önként nem döntesz úgy, hogy uralmat adsz a bűnnek, ő magától már nem fog uralkodni rajtatok. Mert, és itt jön az egyik legzseniálisabb összefoglalás, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Trónfosztás történt. Eddig a törvény uralkodott. Eddig az a rendszer uralkodott, amely ezt kérdezte, megtetted vagy nem? És akkor vagy azt mondtam, hogy megtettem, vagy azt, hogy nem. Ez a rendszer már nem él. Ilyen kérdést nem kapsz többet. Ezután a kegyelem uralkodik, ami így néz ki, hogy ajándékba adtam, és soha vissza nem veszem. De rosszul csináltam. Ajándékba adtam, és soha többé vissza nem veszem. De én így meg úgy. Te már nem vagy benne a képletben, mert minden, ami számít, azt én megcsináltam, és neked ajándékba adtam, és többé vissza nem veszem. De ez ilyen lezártnak tűnik, az is. Jézus Krisztus ezt mondta kereszten, elvégeztetett. Oké? Tehát, ne add oda magad a bűn szolgálatára, az marhaság lenne, inkább add oda magad Istennek, az klassz lesz. A bűn nem fog uralkodni rajtad, mert már nem vagy a törvény uralma alatt. És itt kicsit később fogja mondani, hogy igazából a bűn és a törvény egy ilyen öngerjesztő spirált, negatív spirált hoz létre. A bűn akkor uralkodik, amikor foglalkozol vele. Igaz? Hogyan uralkodik? Úgy, hogy foglalkozol vele. Vagy futok utána, vagy menekülök előle. A törvény meg olyan, mint egy... Az esküvőkön szokott lenni ilyen, ki az, aki így végigviszi az egész esküvőt? Vőfély. Igen. Vőfély. Az mindig mondja, hogy mit kell csinálni. Na, tehát a bűn uralkodik, mert vagy futok előle, vagy futok utána. A törvény meg a vőfély, aki mindig mondja, hogy fuss utána, menekülj előle, fuss utána, menekülj előle, menekülj előle. Érted a képletet? A törvény és a bűn együtt egy tökéletes rabszolgarendszer. És itt mind a kettővel elbánik ez a vers, meghaltál a bűnnek, és a törvény uralma véget ért. Lelőttük a, hogy hívják, vőfejt, ott fekszik, az nem szól többet egy szót se. Van egy új, a kegyelem. A kegyelem meg azt mondja, hogy szabad vagy, én elintéztem. Jaj, de ott a bűn, szabad vagy, elintéztem. Jaj, de ott a bűn, szabad vagy, elintéztem. Szabad vagy, elintéztem. És közben javaslom, hogy ne fuss utána, és ne is menekülj előle. Elintéztük, mint egy döglött kutya. Annyi a bűn. Én rám figyelj, az életre figyelj. Az élet nem az, hogy nem bűnözöl, vagy hogy végre sokat bűnözöl, hanem az, hogy Krisztussal élsz. Hogy a szemembe nézel, és én mindent megadok neked, ami emberként csak kell. Az élet az ez, és a bűn már nem uralkodik, a törvény nem uralkodik, hanem ezután a kegyelem. De hogy lehet így élni? Úgy, hogy ti is azt tartjátok magatokról. Újra meg újra átgondolod, megalázod magad. Azt mondod, hogy én tévedek a saját kis gondolataimmal. Krisztusnak igaza van, és Krisztus azt mondja, és nem mondom el újra. Mit csináltam én a hit életem első 3 évében, és néha most is? Naponta 3-4-szer ezt a teljes gondolatmenetet végig gondoltam. Félreálltam az autóval, megálltam egy pillanatra, és azt mondtam, hogy a bánatban is van ez? És 5 perccel később, szabad vagyok, és megyek tovább. 2 kilométerrel később a kocsi megint áll az út szélén. Jó? Ez a tanács. Ti is azt tartsátok magatokról. Ez egy szándékolt, egy felelős, értelmes embernek a gondolatmenete, amikor végig gondolja az erőforrásait. Amikor végig gondolja, hogy mi is van. És jut egy konklúzióra az alapján, amit tényleg van. Rendben van ez így? És ha ez így van, ha ilyen szabadok vagyunk, ha kegyelem uralma alatt élünk, ha bármit csinálok, Isten csak azt mondja, hogy ajándékba adtam, szabad vagy, soha vissza nem veszem. Ha mindig ezt mondja, hát akkor végre élhetek. A bűnben olyan régóta tervezem. Úgy értem, tudod, gyerekkoromban a szüleim nem engedték, aztán még amíg ebben a vallásos csökötségben éltem, a vallásom nem engedte, de Sanyi, most megmondtad, hogy lehet. Úgyhogy, juhé! Pál számított erre a következtetésre, ezért mindjárt a következő vers mondja, mit tegyünk tehát? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Mert ez lenne az egyik következő logikus gondolat, mire Pál mondja, szó sincs róla. Nem ezért csináltuk. Nem ez a megoldás. Csak emlékeztetni akarlak. Tök mindegy, hogy mit gondolsz a bűnről. Tévedsz. Tudod, mindig ebből indulunk ki. Én tévedek, neked igazad van. Most nem az a kérdés, hogy szabad-e bűnöznöd vagy sem, hanem az, hogy jó-e. A baj az az, hogy azt gondolod, hogy jó. De tévedsz. Úgy értem, semmiféle jó nincs abban, hogy levágsz egy darabot az ujjadból. Semmiféle jó nincs abban, hogy egy lassan ölő, de finom narancs ízesítésű mérget iszol naponta. Csak az illúziója van meg annak, hogy jó. Csak a hitetése van meg annak, hogy jó. Isten szeret, és azért mondta, hogy ne csinálj néhány dolgot, mert elpusztít. Csak ezért. Ha? Rendben van. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy ne tedd, akkor nem a megalomániáját és az uralmi ösztönét éli ki rajtad, és ugráltatni akar, és elvenni tőled még az utolsó jót is, ami lehetne az életedben, hanem meg akar menteni. Úgyhogy amikor azt gondolod, hogy lemaradni a bűnről az valamiféle veszteség, csak egyszerűen tévedsz. A bűnnel nem az a baj, hogy elköveted, vagy hogy nem követed el, hanem az, hogy rossz képed van róla. Oké? Rossz képed van róla. Mondom még egyszer, rossz képed van róla. A bűn elől nem menekülni kell, a bűn után nem futni kell, hanem a bűnt csak gyűlölni kell. Érteni, hogy mi az, és nem választani. Ugye te hányan szeretnétek idejönni, hogy teljes erőből orba vágjalak titeket? Tehát hányan éreztek egy késztet, és annyi lehetne, jöhetnék, gyere csak, és én beladok apait, anyait. Ugye te figyeljetek, egyikötök se jön. Ez egy valós lehetőség? Meg lehetne tenni, hogy fölállsz, idejössz, nyújtod az arcod, és én lehúzok egy óriásit? Ugye te megvan a szabadságod rá, hogy megtedd, de valahogy nem teszed. És elég biztonságosan nem teszed, igaz? Tehát még csak nem is az van, hogy jaj, hát véletlenül odasodródtam, ahogy ezt így a Sanyi mondta, és megkaptam, hanem csak egyszerűen ott ülsz, és nevetsz rajta. Miért? Mert jó, helyes képed van a pofonról. Jó a képed róla. Miért akarnék ilyet csinálni? A bűnnel az a baj, hogy rossz képed van róla. Valamilyen perverz módon azt gondolod, hogy az jó lehet. Ezt érted? Valahogy azt gondolod, hogy az jó lehet. Nem jó. És talán az probléma, hogy nem látszik rögtön, mert a pusztító hatása csak hosszú idő után mutatkozik meg. De attól ez még rossz. Jó? És Isten ezért, aki látja a jövőt, aki látja a mély hatásokat, ezért javasolja, hogy ne. Okay, ne. Szabad vagyok rá? Nem félünk? Igen. Követhetsz el bűnt? Igen. Mi lesz, ha bűnt követek el? Semmi. Akkor élhetek bűnben? Ezt azért nem mondanám. Zsidókhoz írt levélben van egy passzus az isteni fenyítésről, a nevelésről. Szerintem nem olyan jó móka. Tényleg nem jó. Tehát úgy értem, Istennek megvannak a módszerei rá, hogy amikor miután megvan a világosságom, azaz tudok róla, hogy az bűn, és elkezdek benne tudatosan élni, jogosítványként használva a kegyelmet arra, hogy ezt megtehetem, akkor azért van néhány keresetlen szava az Úrnak. Nem jó mulatság, csak ennyit mondok. Tehát én nem próbálnám ki a helyedben. De kipróbálhatod. Tehát lehet. De a lényeg lényege az az, hogy a lényeg lényege nem fog változni. Nem veszíted el az üdvösségedet, nem szűnik meg szeretni, csak egyre hatékonyabb módon próbál majd rávenni arra, hogy mégiscsak egyetérts vele. Egész jó eszközei vannak. Tehát egy partra vetett halnak klasszabb az élete, mint neked, amikor bűnben élsz. Komolyan. Tehát úgy értem. De az ő igazi szíve hozzád nem változik. És tudod, milyen messzire vagy az öleléstől? Igazad van, Uram. Hoppá, el is kapott. És mehet a mulatás tovább. Mert 1 János 1.9 nem azt mondja, hogy vezekeltem a bűneimért, hanem azt mondta, hogy megvallottam a bűnömet. Azaz, a megvallás csak ez bűn volt. Kész, rendben van, egyetértünk. Mit csináljunk most? Úgy értem, a helyreállás nem egy rövid vezeklés, 1 János 1.9 nem egy gyors vezeklés, hanem nincs benne vezeklés. Ez egyetértés van benne. Az egyetértésnek célszerű valódinak lennie, de csak egyetértés van benne. Uram, ezt elszúrtam. Rendben. Lógassam még az orrom egy kicsit? Nem kell. Rendben van. Tudom, hogy egyetértesz. Akkor most legyek depis még legalább egy fél órát. Nem. Hát egyetem, gyerünk, menjünk tovább. Csináljunk valami értelmeset. Egyetem, ennyire szabad vagyok? Igen. A helyreállás olyan, mint egy gumilabda. Bing-bing, és már fenn is van. Tehát ugye, a lent addig voltál, amíg érintette a talaj. Tudunk, és már fenn is vagy. Minél gyorsabb a helyreállás, annál szellemibb vagy. Annál mélyebben érted Krisztus igazi váltságművét. Jó? Tehát mit tegyünk tehát? Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. És itt magyarázza. Ez viszont dörzsöl dolog. Figyelj! Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, azaz, ha te úgy döntesz, szabad emberként, hogy visszamész a rabszolgatartódhoz, ráteheti a bilincset, hogy akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmes szolgái az igazságra. Az engedelmesség szolgái az igazságra. Megvan a szabadságod rá, hogy újra börtönbe menj. De akkor rab vagy. Hogy történik ez lelkileg? Ez egy külön előadás sorozat lehetne, hogy a bűn hogyan tud egy szabad embert mégis rabszolga sorba vinni, de csak ne tedd. Jó, tehát megtörténik az, hogy egy darabig jogosítványként használod a kegyelmet a bűnre, és azon találod magad, hogy a bűn rabszolgája vagy, és már nem is tudsz tőle szabadulni. És egyszer csak megint egy torz, pusztító életet élsz. Az, amikor van egy szokásod, amitől nem tudsz szabadulni, de folyamatosan megvallod, akkor nem használod a kegyelmet jogosítványként, akkor a kegyelmet az erejével használod arra, hogy újra meg újra helyreállj. Az rendben van. Úgy értem, én ismerek olyan embert, aki már 10-szer leszökött a dohányzásról. Mert jó keresztény. Azt hogy csinálta? Hát úgy, hogy a saját erejéből akar leszokni, és úgy nem lehet. Isten azt mondja, hogy számodra a dohányzással kapcsolatban a módszerem a számodra 1 János 1.9. Vald meg, de 20-at szívok naponta. Hát az nem olyan sok. 20-szor megvallod. Ó, Uram, bocsáss meg, ezt nem kéne. Zsír. Érted? Fedhetetlen. Mert egyetért. Megvallja a bűnét, Isten hű is igaz, és közben minden egyes alkalom, amikor rágyújt, akkor tanít neki valamit. Az elején szerintem nem azt tanítja, hogy a dohányzás káros az egészségre. Azt már rég tudja. Az elején azt tanítja, hogy figyelj, szeretlek úgy, ahogy van. De hát dohányzom, te normális vagy. Hát mondom, hogy szeretlek. De hát hogy tudsz szeretni? Hát nincs kémény a fejemben, és mégis füstölök. Értsd meg, hogy nem azért szeretlek, mert kapok tőled valamit, vagy kapok belőled valamit, hanem agape szeretlek, feltétel nélkül. Nem kell, hogy megváltozz ahhoz, hogy szeresselek. Elsőnek ezt kell, hogy megtanuld, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy. Közben kívánom neked, hogy ne füstölögj, meg kívánom neked a tiszta tüdőt, meg kívánom neked, hogy ne kelljen ezzel a furcsa érzéssel élned, hogy miközben nem akarsz, mégis dohányzol. De nem számít. Kívánom neked a szabadságot ettől, de a lényeg ennél sokkal fontosabb, és ez az, hogy úgy szeretlek, ahogy vagy, hogy a szeretetem feltétel nélküli. És aztán, amikor ezt megértetted, amikor már, Uram, Jó lenne ezt már abba hagyni, de tudom, hogy szeret. Tudom, hogy szabad vagyok. Akkor lehet, hogy egy nap leteszed a cigit, lehet, hogy úgy teszed le, hogy le se akarsz épp szokni, és csak legközelebb valahogy már nem gyújtasz rá. És ilyet is ismerek. A 11. leszokás az így történt ennél a barátomnál. Csak az Úr egy nap elvette tőle. De addig, amíg ő nem veszi el tőled, szerintem nem tudsz tőle megszabadulni. Nem tudom, hogy ez teológiailag helyese, nem néztem most utána, de szerintem nem tudod letenni a bűneidet. Azt hiszem, nem tudod. Törekedhetsz rá, gyűlölheted őket, élhetsz megvallásba, de az igazi szabadulást mindig az Úr adja. Azt hiszem, hogy ez így helyes. Most, ha teológus vagy, és tudod a passzust, ami ezt cáfolja, akkor bocsánat, de nekem ez az isteni dicsőséggel, illetve az új szövetségi korszak rendjével nagyon is összefüggne. Még adjatok nekem egy pár percet, mert itt jön az igazi csattanója ennek a szakasznak. Azt mondja, hogy tehát amikor odaadod magad szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Bárhova kötelezed oda magad, egy idő után könnyű lesz benne élni. Vagy a bűnben, a halálra, vagy Istennek a szabadsággal. Szabadságra. De hála az Istennek, és itt megint kezdi előről a megszabadítás, de hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de a szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, ez az evangélium, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Tehát újra a helyzetről beszél. Tehát, mert megemlítette, hogy szabad emberként, ha odaszánod magad a bűnnek, akkor újra a bűn szolgája lesz. De ez nem jelenti azt, hogy nem vagy szabad. De szabad vagy, csak szabadként ne hozd azt a döntést, hogy újra bilincset raksz magadra. De ha bilincset is raksz magadra, az a bilincs már nem az a bilincs, ami régen volt, mert ahogy elfordulsz tőle, abban a pillanatban ismét a szabadságodban élsz. Tehát ez nem változott, a helyzeted már nem változik meg, de a tapasztalatod megváltozhat, ha rossz döntéseket hozol. És itt mondja gyönyörűen ez az 5. menet. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Tudom, hogy amiről most beszélek, az nem fog működni nektek. Ezért most emberi módon szólok. Figyeljetek! Ez valahogy így fog működni tényleg. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, ez régen volt. Mennyire volt nehéz hazudnod régen? Mennyire volt nehéz kívánnod régen? Mennyire volt nehéz önzőnek lenned régen? Egyáltalán nem volt nehéz. Tök természetes volt. Átadtam magam neki, és úgy voltam önző, ahogy csak lehetett. Zsír volt, és az egész nem volt feszültséggel teli. Teljes integritással voltam önző. Önző akartam lenni, önző voltam, úgy beszéltem, úgy éltem, úgy gondolkoztam. Tök jó önző voltam. Na ezt mondja, hogy csináld most fordítva, ugyanígy. Ahogyan akkor átadtátok a tagjaitokat a bűn szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. És így van, figyeljetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Amikor csak olyan egyszerűen odaadtam magam a bűnnek, akkor tök egyszerű volt nem szentnek lenni. Magától ment. Ez volt az életem. És most Isten azt mondja, hogy az új élettel, a Zoéval ugyanezt meg lehet csinálni fordítva. Csak lazíts, nézz rám, szánd oda magad nekem, értsd, hogy nem üldözlek, értsd, hogy nem vagy mesztelen, értsd, hogy nem kell elbújnod, csak gyere velem, szánd oda magad nekem, és ugyanúgy, mint ahogy régen szabad voltál az igazságtól, most szabad leszel a bűntől. Csak lényegtelen lesz. Csak eszedbe se jut. Mi is az, amire nem szabad gondolni? Már eszünkbe se jut, hogy ne gondolj a citromra. Ó, a citrom! Most már eszembe jutott, és megint jön a citrom. De ahogy megyek Krisztus után, csak egyszerűen nem gondolok a citromra. És szabad vagyok az egésztől. Ilyen legyen természetes, legyen igazi. És nem kell a te verejtéged, nem kell a te erőlködésed, mert ahogy a te erőlködésed bejön, bejön a negatív spirál. A te erőlködésed egyenlő a törvényrendszere. A törvényrendszere föléleszti a vőfét, aki azt mondja, hogy fuss utána, menekülj előle, és csak citrom van mindenhol, citrom, citrom, és a citrom újra uralkodik az életemen. Rendben van. És szerintem itt hagyjuk abba. Ez volt a következő kulcsgondolat. Kérlek, hogy ezt gondoljátok át újra meg újra. És csak még egy dolog. Amit elhangzik, csak gondold végig, hogy milyen következtetést kell ebből levonni. Figyelj, Isten szabadságot akar. Isten nem vallást akar. Isten egy felszabadult lelket akar neked adni. Erről beszél itt. Úgy értem, belülről jövő valódi átalakulás, egy elmebeli megújulás, Róma 12 fogja majd mondani, egy új gondolkodás, ami csak egyszerűen összhangban van azzal, amit Jézus Krisztus tett, és szabad vagy, és szabad vagy, és csak egyszerűen éled az életedet Istennel, és nem uralkodik se a törvény, se a bűn, hogy egyetem csak szabad vagy. Amen. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy ad nekünk ezt a szabadságot. Hogy legyünk egyre nagyobb szerelemben te veled, hogy gyönyörködjünk benned, hogy emlegessük a te csodáidat, hogy lássuk a te dicsőségedet, hogy újjongjunk és örvendezzünk neked, hogy micsoda Istenünk van. És ahogyan megyünk utánad, ahogy egyre világosabb lesz az életünk veled egészen a fényes délig, úgy minden, ami visszatart, minden, ami árt, csak a hátunk mögött marad. És ha újra felüti a fejét, csak átlépjük. Ha elénk ugrik, csak kikerüljük, mert veled vagyunk elfoglalva. Gyönyörű Isten. És ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust megváltódnak, ezt az egy döntést meg kell hoznod, mert szabad vagy. Ezt az első döntést. Hogy elfogadod őt, mint a megváltódat. Hogy megengeded neki, hogy a te bűneidet is magára vegye. Hogy vele együtt meghalhass, és vele együtt az új, a Zoé életben feltámadj. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, és vezess engem az örökké valóságba. A te nevedben, a mindenható Isten, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm, el vagyunk bocsájtva.